2 Timoteus 4-et olvastam fel először. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. A hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megáld nékem az Úr a ma napon, az igaz bíró, nem csak nekem, pedig, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Pál azt mondja, hogy az ő élete abból állt, hogy harcolt, de be is fejezte az ő futását. És azt mondja, hogy ő a hitet megtartotta, megvédte. És engem, ami itt zavar ebből az egész 2 Timoteus 4-ben, ez a 8-as vers, ami sajnos szomorúsággal tölt el, mert azt mondja itt, hogy eltétetett ugye ez a korona mindenkinek, aki vágyva várja az ő megjelenését. És a szomorúságom az, hogy nem látom ezt a vágyva. Nem látom sajnos úgy, ahogy kellene az egyházba ezt a fajta sóvágást, vágyakozást. Szeretnék beleteket bátorítani, fogok mondani lehetséges, fájdalmas dolgokat is, de fogok mondani örömteli dolgokat is. Amen. Tehát arra kérlek, hogy ezt a zenét úgy fogadjátok, ami a ti belsőtökre megépülést fog hozni. Szóval ez a vágyva várja, ami nekem problémát okoz. És ami szinte egy egyházi állapot manapság, hogy szinte megfogják Pálnak ezt az igéjét, a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. És szinte az egyház egy ilyen állapotban van, mintha azt mondta volna, ő már megharcolta, mi az övé, ő már megfutotta a pályáját, most már jöjjön vissza Jézus. Csak az a helyzet, hogy ez az ige nem ránk vonatkozik, mi még, tegyük fel őszintén a kérdést, mi már megfutottuk a pályánkat? Így van. Mi már megtartottuk a hitet? El tudtuk mondani azt, hogy a hitünk meg van tartva? Szóval szerint azt mondja az ige, hogy rajta tartjuk a szemünket a hiten. És az egyház, nagyon sok ember már szinte egy ilyen kimenekedéssel várja a názáreti Jézus Krisztusnak a megjelenését. Hogy jöjjön Jézus és ragadjon vissza, ragadjon el bennünket a felhőkön. És azt mondják, hogy már én is már vágyva várom az ő megjelenését. Én ma nem az elragadtatásról szeretnék nektek beszélni, hanem az Istennek a meglátogatásáról. Mert ahhoz, hogy az Úr elragadjon bennünket, szükséges, hogy meglátogassa az egyházat. Egyszerűen nem maradhatunk ilyen állapotban. Egyszerűen nem lehetünk ilyen állapotban, ilyen passzív állapotban az Isten tiszteleteken, és ehhez szükséges, hogy Isten megérintsen bennünket. Nem mondhatom azt, hogy én már a futásomat bevégeztem. Nem lettek egy olyan passzív állapotban, hogy én már harcoltam, már eleget harcoltam, hogy átmenjek a próbáimon. Hanem ez csak most fog jönni, drága testvéreim. Ez most fog elkövetkezni az életünkbe, amikor valóban futnunk kell, amikor valóban ki lesz próbálva a mi hitünk. Amen? Ez teljesen így van. És Pál nem így szemlélte az ő hívő életét. Nem ez a fajta, Uram, jöjj vissza! Életmódja volt. Ő küzdött. Ő kitartott. Ő neki a keresztény élete nem egy szenvedéssel teli küzdelem volt, hanem egy szenvedéllyel teli küzdelem. Az Úrért, az Úr akaratáért. Ő ezt mondja, hogy eszményi ez a harc. Csodálatos a keresztény életem. És nem egy túlélő sóként tekintette a keresztény életet, amit túl kell élni. És mai nap erről szeretnélek benneteket bátorítani, hogy több a kereszténység, amit most látunk. Valami jobbnak kell történnie, változásnak kell történnie az egyházba. Miközben Laci beszélt ugye Pál apostolnak az egész mentalitásáról, ez az egész hozzáállása, hogy mennyire fontosnak tartotta az egyháznak az állapotát. Mennyire fontos volt számára, hogy az egyházban mi zajlik, hogy milyen az eklézsia. És higgyétek el nekem, hogy egy buzgó, odaszánt kereszténynek törődni kell az egyháznak az állapotával. Amen. Egyszerűen a legfontosabb célunknak az kell, hogy legyen, hogy Isten dicsősége visszatérjen az egyházba. Mert valljuk meg, ki kell mondanom ezt a fájdalmas tényt, Isten dicsősége nem nyilvánul meg a mai egyházba. Ezért föl kell tennünk kérdéseket. Ezek sokszor fájdalmas kérdések, de szembe kell néznünk, hogy mi van az én életemben? Miért nem működik a keresztény életem? És mi van az egyház életében? Mi az, amit az Úr el szeretne végezni? Ezek fájdalmas dolgok. Laci beszélt arról, hogy meg kell jelennünk egy nap majd Krisztus ítélőszéke előtt. Nekünk is futnunk kell. És így van, valóban a megigazultságunk az a kegyelemnek az ajándéka. De a megdicsülésünk mértéke az a futásban való kitartásunktól függ. A hűségünktől, a kitartásuktól. Tehát mi még nem nyertük el ezt a hervadhatatlan koronát. Győzni fogunk, Győznünk kell. Nyilván van egy személy az életünkben, názáreti Jézus Krisztus, aki az abszolút győztes. Ő a győzelem. Nélküle nem győzhetünk. De végig kell mennünk ezen a pályán. Ki kell tartanunk. És ehhez szükséges, hogy Isten szellemével egy erőteljes közösségbe kerüljünk, hogy ezt a futásunkat megharcoljuk. Amen. Nézzük a Lukács 12-t. És egyszerűen, amit én hiányolok, az a szövétnekünknek a meggyulladása. Érzem belül, hogy elkezdődik valami, én sóvárogni akarom az Úrnak a visszajövetelét. Sóvárogni akarom az ő kenetét. Péter levélben arról olvasunk, tehát azt mondja Pálit, hogy vágyva várják az Úr megjelenését, és azoknak meg fog adatni ez a korona. Péter azt mondja, akik várjátok, és sóvárogjátok az ő visszajövetelét. Ez a szó, ez a sóvárgás azt jelenti, hogy meg tudjuk gyorsítani, sietetni tudjuk az Úrnak a megjelenését az egyházba. Ez valóság. Higgyétek el nekem. Én most nem azt akarom, hogy azt érezzétek, hogy minden terhet ráteszek az egyházra ránk. Nem. Nagyon jól tudom, hogy nem minden tőlünk függ. De meg kell érteni, hogy Isten az egyházban nem cselekszik nélkülünk. Amen. Nagyban mitőlük függ az, hogy mi lesz az aratás gyülekezetének a sorsa. Ez nem Isten akarata, ami most van. Mondjuk ki, nem Isten akarata, hogy az egyház ilyen állapotban van. Szembenézzünk a valósággal, szembenézzünk az igazsággal, és az igazság meg fog bennünket szabadítani. És nem dugjuk a fejünket a homokba, hanem akarunk változni, és akarjuk, hogy Isten dicsősége térjen vissza az egyházba. Ez a legfontosabb. Minden célját a kereszténynek ennek kell alárendelnie. Higgyétek el, vannak kisebb céljaink, vannak közepes céljaink, vannak nagy céljaink, nagyon sok célunk van, de amikor helyére kerül mindez, és azért kezdünk imádkozni, hogy Uram, a te dicsőséged jöjjön vissza az egyházba. És amikor valóban, még ha nincs is most ott az életedbe, de elkezdesz imádkozni ezért, akkor Isten meg fogja cselekedni, ami az ővé. Nekünk szükségünk van Isten erejére. Az Istennek szüksége van a mi erőnkre. És van egy másik hírem, egy nagyon rossz hírem, hogy Isten nem cselekszik nélkülünk. Ezért olyan emberekre vágyik az Úr, akiket használni akar, én úgy gondolom, akik nem csak akarnak valamit, hanem oda is szánják magukat. A cselekedetekben. Sokan vágynak az Úrra. Azt mondják, hogy vágynak az Úrra. De a cselekvés nem történik meg. Sokan mondják, én szeretnék táncolni az Úrral. Szeretnék az Úr jelenlétében lenni, de nem tesznek érte semmit. És telnek a napok, telnek a hetek, és semmi nem történik. De visszatérve az imádságomra, egyszerűen megdöbbentem, mondja, rám nehezedett egy teher valósággal az aratás gyülekezete miatt, nem mondom azt, hogy eddig nem volt, de most valami olyan súlyként rám nehezedett a teher, hogy én nem akarom a gyülekezetemet ilyen állapotban. És lehetséges, higgyétek el, halkan mondom, lehet, hogy semmi nem fog történni ebben a gyülekezetben, ha együtt nem szálljuk oda magunkat mélyebb Isten keresésre. És ez borzalom. Borzalom. Én nem bírok így élni. Én nem bírok ébredés nélkül élni. Ugye évekkel ezelőtt elterjedt az egyházban ez a sok ébredési konferencia. Itt az ébredés, hol az ébredés? Egyszerűen az lett a vége, hogy mindenki megkeseredett ettől a szótól. Már nem bírtuk hallani, hogy revival. Nem bírtuk hallani. Mi lehetett a probléma? Talán az, hogy nem az Urat vártuk vissza, hanem magát az ébredést. De higgyétek el, most, amit én látok, amit érzek, Isten újból elkezdi megmutatni, hogy megint legyen ez a cél az életünkben. Igen, legyen egy revival, mert valljuk be, így nem maradhatunk. Szükségünk van egy revivalre, de egy valóságos revivalre. Nagyon sok tapasztalaton átment már az egyház. Tudjuk már, hogy hogy nem kell. De szeretnénk most már azt csinálni, hogy hogyan kell. Már szeretnénk látni. Elég volt abból, hogy egyszerűen összekeverjük a szezont a fazonnal. Én táncolni szeretnék az Úrral. Amen! Mindannyian táncolni akarunk. Én táncolnék veled, én is táncolnék, de mégse tesz. Ez a baj. Hát miért nem tesszük? Miért nem táncolunk az Úrral? Én táncolnék veled, de nincs hozzá mersze. Na ez a baj. Hát így kell spontán dalt kapni. Isten tisztelet alatt. Szóval, az akarás kellene az Úrhoz. Én akarok táncolni az Úrral. De kéne, hogy merszem legyen, hogy felkérjen arra a táncra. És megfogjam a kezét, és egyszerűen vele éljek. Szóval visszatérve az üzenetére, mindannyian megjelenünk, drága testvéreim, a Krisztus ítélőszék előtt. És a probléma az, hogy ott ki fog derülni a fundamentum. És a fundamentumnak Krisztusnak kell lenni. Krisztus a fundamentum. De ez még nem elég. Ez a belépő Isten királyságába. Utána azt mondja az Úr, hogy meg fogja vizsgálni a mi munkánkat Krisztusban. Brrr. kiráz a hideg. Olyan ítélet szaga van. Jaj, nem szeretünk ilyenekről hallgatni, mert ez kemény. Félek, reszketek. De nem. Azt mondja, hogy erre a fundamentumra drága követ lehet építeni. Ugye? Ezüstöt, aranyat. De lehet pozdorját, fát, szénát. És a különbség a kettő között, hogy a fá pozdorja az ott a felszínen van. Bárki föl tudja venni. Egy Isten tiszteleten. De a drága kövek miatt ásni kell. Mélyen. És Isten meg fogja próbálni, azt gondolom, az egész életművünket. Higgyetek el, nem túlzok. Az egész életművedet, a kereszténységed óta főleg, hogy mi az, amit te tettél. Igen, megigazultunk, dicsőség az Úrnak, de tovább kell futnunk az ő jelenlétébe. És a Lukács 12-hez, hogyha lapoztok, a Lukács 12-ben Jézus azt mondja, hogy legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Egyszerűen a szellemeteknek azt mondja Jézus, hogy állandóan égnie kéne. A keresztény állapot ez. A jó keresztény állapot, bocsánat. A szellemetek legyen meggyújtva. Legyen láng benned, szó szerint azt mondja, legyetek hevülve az Úrért, az Úr jelenlétéért. Amen, azt mondja, hasonlóak legyetek az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, mikor jön meg a mennyegzőről, hogy mihelyt megjő, zörget, azonnal megnyissák neki. Tehát egy olyan állapotot hoz az életünkbe, amikor a szellemünk lángol, hogy valóban olyan, mintha állandóan készen lennél. Nagyon sokan mondják, hol az ő visszajövetelének az ígérete? Olvassuk a Péter levélben, vagy Jakab levélben, hogy hol van az Úrnak a visszajövetele? De az a probléma, nagyon szeretem Jézust, ő mindig kiakaszt. Egyszerűen olyan mondatokat mond. Azt mondja, az a baj, drága testvéreim, hogy a ti időtök mindig kész van. Az enyém még nincs itt. De a ti időtök mindig kész van. Nem? Brutál. Egyszerűen ezt mondja nekem az Úr. Én nekem állandóan késznek kell lenni. Keresztelő Jánosul azt mondja az ige, hogy az égő és a fénylő szövétnek volt. De csak egy ideig akartatok a világosságban, világosságában időzni. Na most, amikor égő, fénylő szövétnekek vannak bennünk, akkor egyszerűen ki fog áradni itt egy világosság. Egyszerűen tűznek kell lennie az életünkben. Amen. Nézd, most mit is mondjak? Szóval a vágy. Most kicsit másra megyek, bocsánat, ne haragudjatok, egy más vezetést. A Lukács 24-hez gyertek. Szeretném mutatni most a Lukács 24-et, hogy hogyan történik az ember életébe a vágynak a felgerjesztése. Ezt azért mondom el segítségképpen, mert lehetséges, hogy egy olyan állapotban vagy, hogy azt érzed, hogy nincs benned az a vágy. És én nem azt szeretném, hogyha ezt az üzenetet úgy vett, törvény, hogy neked tüzesnek kell lenni és kész, hanem szeretném megmutatni, hogy Jézus hogy tesz bennünket tüzessé. Amen? Ez a cél, hogy vágyunk az ő jelenlétére. És ez az Emmausi tanítványoknak a története. Olvassuk a történetet Lukács 24-ben, ez rögtön üres a sír, ugye? Mária, Magdaléna, Johanna meglátják, hogy üres a sír, elfutnak a tanítványok, és ez rögtön utána történik, hogy két tanítvány megy Jeruzsálemből 60 futamatnyira Emmausba, ez egy 10-11 kilométernyi út volt, amit megtettek. És azt olvassuk, hogy ők beszélgettek egymás között mindazokra, amik történtek. Tehát a két tanítvány kezdték megosztani, hogy mi történt. Mi is történik most tulajdonképpen? Elkezdtek kérdezősködni, elkezdtek beszélgetni. Valóságos közösségbe kerültek egymással. A szellemük nyitva volt egymással. Tudtak kommunikálni az Istennek az igéjéről. Szóval szerint azt jelenti ez a kérdezősködének, hogy együtt vizsgálódnak, együtt kutatnak, együtt keresik az igét. Egyébként a vetekedés szó is benne van. Mert ugye tudjátok, hogy szoktak vetekedni a zsidók. Tehát egyszerűen elkezdenek így beszélgetni, elkezdik kutatni, hogy hogy van Isten igéje. És azt olvasod rögtön, hogy abban a pillanatban Jézus odaszegődött melléjük. A názareti Jézus odaszegődik keresztény embereknek a Biblia tanulmányozására. Akik együtt keresik az Urat, együtt kutatják az igét, éhesen, szomjasan. Lehet, hogy még vetekednek is, de éhesek. És azt olvasod, hogy a lapozol együtt, hogy a názareti Jézus azonnal hozzájuk ment. És együtt ment velük az úton. És Jézus bekapcsolódik a párbeszédbe. Engedi, hogy a tanítványok kiöntsék a szívüket. engedik, hogy elmondják a fájdalmunkat. Tehát nem tud semmiről Jézus. Hát itt volt köztünk a nagy proféta. Ahogy ne tudta volna. Igen, miről van szó? Mondjátok. Hagyja Jézus, hogy elmondják a fájdalmukat. És nekünk is, nektek is, mindannyiunknak el kell mondanunk a fájdalmunkat. Uram, nem sikerült ez. Uram, nem olyan keresztény életet élek. Én annyira vágyok a te visszajöveteledre, annyira vágyok többre, vágyok a te jelenlétedre, de valami nem működik. Jézus engedi, hogy kiöntsék a szívüket. Higgyetek el, fel vannak kentve a szívtől szívig való prédikációk. A szívtől szívig való beszélgetések. Amikor leülsz a barátoddal, és tanulmányozod az igét. Valami történik, higgyétek el, Jézus oda jön, mert keresi az éhes szíveket. És most meg fogom nektek mutatni, itt még lehet, hogy nincs az a hatalmas éhség bennük, de van egy pici éhség, és azt higgyétek el. Ha te most azt mondod, hogy benned nincs éhség, az nem igaz. Mert valami mértéke van benned az éhségnek. Hidd el, valami van. Nincs olyan, hogy nem vagy éhes. Valami van benned. Lehet, hogy valami el van nyomva, de van benned egyfajta éhség, amit az Úr föl tud használni. Ezek nem lehetnek unalmasak, Szent Szellem által ihletett biblia tanulmányozások, házi csoportok, ahol megosztják az emberek szívtől szívig, mi van az életükben. És Jézus ott van, beszélget velük, elmondják a sztorit, hagyja Jézus, hogy kibeszéljék. Hirtelen megszólal Jézus, hogy mit csináltok ti? Hát elment az eszetek, szinte ezt mondja. Balgatagok, reszcívűek mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak. Avagy nem ezeket kellett szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? Egyszerűen értetlenek vagytok, tompák, nem működik a szellemi felfogó képességetek. Látom, hogy van bennetek egy kicsi éhség, de valami probléma van. Az a probléma, hogy engem nem láttok egy feltámadott úrnak még. Nem ismeritek az írásoknak a hatalmát. Nem ismeritek a prófétai beszédet. Nem ismeritek a proféciákban a rólam szóló igéket. Ezért a názareti Jézus elkezdi, ha olvasod az írásokon keresztül, magát hirdetni. Az összes prófétai igét előveszi, és elkezdi előttük fölmagasztalni saját magát az igén keresztül. Értsd jól! Jézus nem magát magasztalja. Valahogy azt mondja, hogy az én dicsőségem semmi. De egyszerűen az igét kezdi nekik hirdetni, és egy prófétai ige hirdetés történik magyarán ott. Egyszerűen megeleveníti a szívüket, a szellemüket, összehozza nekik az írásokat. Azért, hogy a kicsiségből legyen több. Amen? A kicsiségből több lesz az életükben. És azt mondja, hogy Mózestől kezdve elkezdi hirdetni nekik, amik ő felőle megirattak. Megérkeztek a faluhoz, döbbenet, most csak szeretném jelezni, 10-11 kilométer, mennyi gyalog? Hány óra? Ki mondja, mert ki tudja, mennyit 10-11 kilométert legyalogolni? Na most, 2 órán keresztül egy erőteljes igehirdetés volt, egy felkent prédikáció, valóságos érintése az Úrnak, az írásoknak az összetevése, és utána azt olvasod, hogy elközelítettek a faluhoz, amelyben mennek vala, és ő úgy tesz, mintha tovább menne. Tehát a názareti Jézus, nagyon szeretem az Urat. Van humora, valamire kíváncsi, hogy fokozódott-e benned az éhség. Valami történt-e az ige kinyilatkoztatása után. És akkor úgy tesz, mintha tovább menne. De kényszeríték őt mondván, maradj velünk, mert immár beesteledett, és a nap lehanyatnott. Na jó, mondja Jézus. Ennyi, ilyen egyszerű. Tehát elkezdik a tanítványok, kérlek, hogy maradj velünk. Na most ez a jó Isten tisztelet. Ez a jó biblia tanulmányozás. Ahol azt mondjuk, hogy Jézus ne menj el, maradj velünk. Valami már történt, valami elkezd az én szellememben történni. Érzem, hogy valami már bizsereg a szellememben. Ugye? És nő, mikor leült velük, kenyeret vette, megáldá, és megszedte nekik adá. Azt mondja a názareti Jézus, na jó, van fokozata az éhségnek. Éhes lettél. Most már tudom, hogy éhes lettél. Akkor most fokozom az intimitásomat, most elkezdek veletek vacsorázni. Fokozza Isten fia a jelenlétét. És akkor megáldotta, megszegte és nekik adta. És most figyelj, megnyilatkoztak az ő szemeik, és megismerték őt, de ő eltűnt előlük. Egyszerűen az történt, hogy a szellemüket teljesen megnyitotta. Amen. Teljesen. És mondának egymásnak, avagy nem gerjedezetté a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szólt az úton, és mikor magyarázta nekünk az írásokat. Amen. Egyszerűen meg voltak gyújtva. Ugyanez a szó van itt, amit felolvastam a Lukácsba is. Egyszerűen meggyulladtak a szívükben. Gerjedeztek az Úr felé. És a tanítványok erre jöttek rá. Arra jöttek rá, hogy valami történt a szívükben. Egy nagyon erőteljes terjedezés. Amen. És Jézus Krisztus így, én azt gondolom, így végzi el bennünk az utána való vágyat. Eltűnik, azt jelenti a szó, hogy afantosz, de igazából a szó nem azt jelenti, hogy eltűnt, hanem láthatatlanná vált. A názareti Jézus, higgyétek el, ott volt velük. Továbbra is figyelte őket, de a tanítványok azt hitték, hogy eltűnt. Nem. Amikor már úgy érezték, hogy már éhesek, Jézus Krisztus fölfedte magát. És amikor már kinyilatkoztatta az íráson keresztül, hogy ő kicsoda, amikor már tudták a feltámadásnak az üzenetét, akkor a názareti Jézus Krisztus fölfedte saját magát. És azt gondolom, ez a pont, ami nagyon sok embernek vissza kell menni az életébe. Jézus Krisztus nem élményt akartott átadni nekik. Megtehette volna, szóval a názareti Jézus Krisztus megtehette volna, hogy ad nekik csupán egy isteni élményt. Talán ez volt a baj, hogy a korábbi ébredésekben, amik mondjuk ebben a században történtek, nem mindegyik, bizonyos ébredések, az élményre tették a hangsúlyt. És a názareti Jézus Krisztusnak nem az volt a lényeg. Ő nem akkor fedte föl magát, hanem akkor, amikor kinyilatkoztatta az igén keresztül, hogy ő kicsoda. Mert a názareti Jézus azt gondolom, egy olyan ébredést akar újból, egy olyan ébredést, ahol az ige föl van magasztalva, és a názareti Jézus Krisztus személye. És nem csupán egy bizsergés történik, nem csupán egy revival, hanem azt gondolom, és remélem azt mondjátok, hogy ámen, egy olyan ébredést szeretne a názareti Jézus Krisztus, ahol éltjük az írásokat. Miért? Mert akkor maradandó lesz az ébredés. Azért, mert nem az élményre koncentrálunk, hanem ahogy Jézus megtette. Igen, alaposan végigment az Istennek az igéjén. Amen? Nagyon alaposan. És higgyétek el, a názareti Jézus Krisztusnak van annyi ideje, hogy velem is végigmenjen egy 11 kilométernyi úton, és elmagyarázza nekem az írásokat, ha kérem azt, hogy tegyen engem éhessé. Amen? És ez történt itt, dicsőség az Úrnak. És Jézus Krisztus nem megy el, hanem ott marad. Kérjétek az Urat, ha érzitek, hogy baj van az éhségetekkel, hogy fedje fel az írásokat. Az Isten igéje elindítja a vágyat az Úr jelenléte felé. És amikor az Úr megjelenik, az megint újból körforgásként elindítja az ige felé való vágyat. És ez így megy. Ő megjelenik, az ige szól, felfedi magát időnként előttünk, de aztán el kell, hogy tűnjön. El kell, hogy tűnjön azért, hogy újból vágyjuk és sóvárogjunk az ő jelenlétére. De ő nem tűnik el, csak láthatatlanná válik. Amen? És ezt a fajta vágyat, higgyétek el, meg tudjátok tenni én is. Meg tudjátok együtt velem tenni. Tudunk így vágyakozni az Úr jelenlétére, hogyha engedjük, hogy a szívünk újból gerjedezzen. Na most, egyszerűen igen, ilyen kérdéseket kell föltenni, amikor az igét tanulmányozom. Amikor a prédikáció elhangzik, akkor az én szívem valóban gerjedezik-e? Vagy egy unalmas üzenetként látom az egészet. És azt mondom, ó, mikor lesz már vége? Hanem valóban figyelek. Egyáltalán elhiszitek-e azt velem együtt, hogy miközben itt Isten tisztelet zajlik, a názareti Jézus Krisztus itt van. Ide szegődik. És lehet, hogy ott ül. És várja a szívedben lévő kérdéseket, kéréseket. Amikor fölteszed a kérdést, Uram, hol a te dicsőséged? Uram, vágyok rá! És az Úr el fogja magyarázni. Mert éhes szíveket akar a názareti Jézus Krisztus. Amen! Ó, dicsőség az Úrnak. Halleluja! Az biztos, hogyha valóban akarjuk ezt a fajta ébredést, amit Isten fog hozni, ami nem csak az élményekből szól, ez nem csupán a megújulásból fog szólni. Ez nem csak megújulásról fog szólni, hanem korrekciókról is. Amen? Én azt gondolom, hogy az igazi ébredésekben benne van mindig Isten korrekciója az ő egyháza számára. Végig tanulmányoztam most az egész Bibliát szinte, és nem olyan képem lett az ébredésről, amit gondolunk. Tehát amikor az Úr meglátogat, akkor ő szól, meg akar minket érinteni, meg akar vizsgálni, változást akar az életünkbe, korrekciókat is hoz, helyreállít. Amen? Nem csak egy élménycentrikus dolgot akar az Úr az életünkbe. Menjünk be a Lukács 19:37. Jézus bevonulása Jeruzsálembe. 37-től olvasom. Mikor pedig immár közelgett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve, kezdé dicsérni az Istent fennszóval. Mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, mondván. Áldott a király, ki jöjj az Úrnak nevében. Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban. És némelyek a farizeusok közül a sokaságból mondának neki, Mester, dolgáld meg a te tanítványaidat. És ő felelvén mondta nekik, mondom nektek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.
Egyszerűen ezt azért mondom el, mert néha, hogyha észreveszed, hogy az életedben nem bírod a buzgóságot, vagy nem bírod azt, hogyha más buzgó, akkor oda kell figyelni, hogy vajon mi van az embernek a szívében. Mert bennünket másnak a buzgósága még buzgóbbá szeretne tenni, azt gondolom. És itt arról volt szó, hogy elkezdtek a tanítványok örvendezni. És egyből leállították őket. Dorgáld meg, mester, a tanítványaidat. Mi volt ott a baj? Én ahogy gondolkodtam, az volt a baj, hogy túl hangosak voltak egyrészt, dicsőítették az urat, ami túl fura, hangosak voltak, de volt egy harmadik dolog, amit láttam. Azt mondták, hogy Jézus király. Egyszerűen a királyságot meglátták, a királyságnak az üzenetét, és egyszerűen kibuktak a farizeusok. És azt gondolom, hogy Jézus is kibukott utána, és azt mondta, hogy mondom nektek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amen. Higgyétek el, hogy az Úr szenvedélyessé akar mindenkit tenni. Egyetértetek velem? Én nem hiszem el, hogy néha azt mondjuk, hát ez egy ilyen melankolikus típus. Hát ez egy ilyen, na ez kolerikus. Ez egy kis depis, ez nem igaz. Higgyétek el, hogy az Isten kenete mindenkit szenvedélyessé tesz. Amen. Nem lehetünk melankolikus hívők, hanem Isten mindenkiben buzgóságot akar, és tüzessé akar bennünket tenni az Úr. Amen. Leonard Ravenhill volt az, nemrégiben olvastam a könyvét, aki azt mondja, hogy minél jobban vágy a kenetre. Amen. Minél jobban. Az előző években ugye ez a kenet szó el lett csépelve. De higgyétek el, az ördög tette ezt, hogy elcsépelték ezt a szót. Azért, hogy az egyházból kivegye a kenetteljes üzeneteket, prédikátorokat. Pont ez a Ravenhill mondta egyébként, Laci, ezt most mondom neked, eszembe jut, hogy azt mondta, hogy az egyház lázasan próbálja megtölteni a gyülekezetet, de azt mondta Ravenhill, hogy ha kenetteljes szolgálók nem lesznek, nem várhatsz ébredést, nem várhatsz megtéréseket. Isten akarata az, hogy mindannyiunkba Isten feltüzelje az ő jelenlétét, és így menjünk ki evangélizálni. Amen. Viszont ez a buzgóság nem tehet bennünket büszkévé. És azon vesszük észre magunkat, hogy a mi buzgóságunk által felsőbbrendűnek kezdjük magunkat érezni a többiek között, ez nem jó. A buzgóságod az Istennek szól. És nem azért, hogy az emberek méltányoljanak. És nem azért, hogy lenézd a többieket, ó, ez nem buzgó. Hanem az Úr felé. És lehet, hogy melletted nem buzgók az emberek, de akkor is az Úrra koncentrálsz. Amen. És az Úrért teszed. Soha, higgyétek el, egy nagyon bölcs tanácsot mondok. Abban a pillanatban, ha azt kezded érezni, hogy te valami felsőbbrendű vagy a többieknél, azonnal térjünk meg együtt. Amen. Abban a pillanatban, amikor azt érzed, hogy te több vagy. De akkor is, ha azt érzed, hogy kevesebb vagy. Amen. Ez két pólus. Amen. Szóval rögtön utána, mikor beszóltak a farizeusok Jézusnak, hogy dorgáld meg a te tanítványaidat, Jézus nem dorgálta meg. Igen, hagyj kiáltsanak. Hagyj kiáltsanak, hogy az Urak Ura, a Királyok Királya van itt. Isten nem zavarja a zaj. Isten fiát nem zavarja a dicsőítés. Laci mondta, Pál és Silás. Isten fiát nem zavarja. Sőt, a dicsőítésre megnyílnak a bilincsek. És nézd tovább az igét. És mikor közeledett, látván a várost, sír azon a názareti Jézus. Vaj, ha megismerted volna te is, csak a te mostani napodon is, amik neked a te békességedre valók. De most elrejtettek a te szemeid előtt. Mert jönnek reád napok, mikor a te ellenségeid te körületed palánkot építenek, és körülvesznek téged, és mindenfelől megszorítanak téged. És földre tipornak téged, és a te fiaidat te benned, és nem hagynak te benned követ kövön, mivel hogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak az idejét. Nem ismerted meg azt a Kairosz napot, amikor Isten téged személyesen meglátogat. Nem ismerted meg az egyház meglátogatásának az időszakát. Nem ismerted meg a gyülekezetünknek a meglátogatásának az idejét. Ezt Jézus mondja. És Jézus megy a városok felé. És úgy hiszem, Jézus most is megy a városok felé. És úgy hiszem, hogy Jézus most is sír a városok fölött. És imádkozik az Atyához, hogy meglássa az egyház, meglássák a gyülekezetek, meglássa az aratás gyülekezete, hogy közel az ő meglátogatásának a napja. Közel az az idő, amikor valami fog történni. Közel az az idő. És Jézus sír. És vajon sír Magyarország miatt? Mit gondoltok? Sír Budapest miatt? Könyörög Jézus, hogy vegyük észre az ő meglátogatásának az idejét. És előbb kell hallanod. Előbb kell hallanod a füleddel. A prófétai kenet is megnyitja az embernek a fülét. Előbb hal. Már hallani kell a zúgást. Hallani kell, ahogy Illés is ott volt a hegyen. Nem nyugodott bele, hogy nincs eső. Ő tudta, hogy eső fog jönni. Hallotta az esőt. Tanítvány, vagy mondja neki a tanítvány, hát nincs eső. De ő fölveszi azt az imádkozó poszt, és elkezd imádkozni. Engem nem tudsz ebből lebeszélni. Tudom, hogy eső fog jönni. Már előbb hallja, hogy valaminek történnie kell. Jeremiás 4:19. Ó, én bensőm. Aléldozom, ó, én szívemnek rekeszei. Ez mi? A szellem. A szellemed. A szellemedben érzel egy sürgetést, egy vágyat. Valamit érzel a szellemedben, hogy valaminek meg kell történnie. De ez csak akkor történik, hogyha valóban közösség vagyunk Isten szellemével. És valóban a vezetés alatt leszünk. Hiszen hallotta az én lelkem a kürt szavát, a harci riadót. Szellem meg lélek, mind a kettőt mondja itt az eredeti szöveg. A szelleme, a lelke, mind a kettő. És visszatérve a buzgosságra, higgyétek el, kell. A lélek is felbuzdul. Jonathan Edwards volt az, aki azt mondta, hogy nem létezik igazi hit érzelmek nélkül. Azt mondja, ez hazugság. Azt mondja, hogy ha nincsenek érzelmek egy keresztény embernek az életében, akkor ő megmondja, ítéljétek meg, nem tudom, hogy így van, ő kimerte mondani, akkor a szelleme halott. Ha nem tud buzgó lenni, nem éhes Istennek a jelenléte, akkor a szelleme halott, és nincs kapcsolatban a Szent Szellemnek a megélénkítő, erőt adó, védelmező befolyására. Nincs kapcsolatban a Szent Szellemmel. Ő is nagyon jól tudta, nem azt mondja, hogy érzelmekből áll a hit, de a hit nem létezik érzelmek nélkül. Amen. Dicsőség az Úrnak. Azok a prédikátorok, amiket olvastok a könyvekben velem együtt, azok az emberek mind buzgó, éhes emberek voltak. Így van? És annyira jó ez a Ravenhill sztori, mert ugye, hogy ez a Kenneth szó el lett csépelve, annyira szeretem, hogy ő maga mondja ki a régi Kenneth teljes prédikátorok, hogy kell a Kenneth! Nézzünk szembe! Kell a Kenneth! Kell a Kenneth! Az Úr dicsősége föltámad! Kell, hogy kell legyen a Kenneth a világosság! Kell, hogy buzgók, tüzes keresztényekké váljunk. Ezek az emberek valamit megértettek, higgyétek el. Olyan dolgot értettek meg, amit manapság nem látunk. A térdeiken a szívük megváltozott. Ezek az emberek betörtek a mennyei atmoszférába. Ezek az emberek betörtek a mennynek a trón termébe, az imádság által. Istennel kommunikáltak, közösségbe lettek. Azért, mert Isten rájuk helyezte az egyház állapotának a terhét. Tüzesek voltak, aktívak. Felizzított ima életük volt, értitek? A Szent Szellemtől tüzes ima életük volt. Át voltak itatva Istennek a kenetével, Istennek a jelenlétével. És amiről én szeretnék ma beszélni, hogy ez számunkra is elérhető. Akkor fog jönni ébredés, akkor fog jönni az Úrnak a meglátogatása, hogyha Isten, nem mondom azt, hogy mindenki, mert ez nem jellemző, ugye, történelem által, hogyha Isten talál szent magokat, akik azt mondják, hogy kell a dicsőség, kell az egyházamba, kell a gyülekezetembe Istennek a dicsősége. És ezért kell imádkoznunk. Keressük, kutassuk az Urat, hogy ránk árassza az imádságnak a telhét. Az összes nagy felkent egy ilyenekről kezdett beszélni, hogy nem tudják, hogyan elkezdték az Urat keresni, érezték, hogy nem jól van ez így, és azt mondták, hogy mindegyik, hogy kitöltetett rájuk az imádságnak a szelleme. Ez egy szellem. Van dicsőségnek a szelleme, a Szent Szellemnek van olyan megnyilvánulása, van olyan jelenléte, van olyan kenete, ahol ránk árad egy különleges, speciális imádság, ugye Laci? Az imádságnak, a könyörgésnek a szelleme, amit kiáraszt. És ezekből lesznek az ébredések. Így történik. Na most, ha Isten nem talál a közöttünk, a gyülekezetünkbe imádkozó, buzgó keresztényeket, azt gondolom, kicsi az esélye. Nem mondom ki, mert Isten szuverén, tudom, hogy övé a világ. Máshonnan is kaphatunk kenetet, más gyülekezetből, de én azt szeretném, hogyha el tudnánk mondani, hogy buzgón esedezünk az ő jelenlétért, és várjuk minden nap, hogy Uram, mikor jössz el, és akarom a te meglátogatásodnak a napját. Ez a szó itt, visszamehettek a Lukácshoz, a meglátogatás, mit is jelent? Vizsgálat, nyomozás, megtekintés, látogatás. Tehát azért jön az Úr, hogy megvizsgáljon bennünket, a cselekedeteinket, a hitünket. Megnézi, hogy vajon jól sáfárkodunk-e a vagyonával. amit ránk bízott. Mert ugye Lukásból felolvastam nektek ezt az igét. Maga ez a szó, ez az episzkopnak ugye az igei alakja, az episzkeptomáj, szó szerint felolvasom nektek, hogy megszemlél, meglátogat. Kinéz magának, kiválaszt. Ránéz, rátekint, ellenőriz. Felülvizsgál, megvizsgál az ő szemeivel. Meglátogat annak érdekében, hogy megnézze, hogy vagyunk, és ennek érdekében, hogy segítsen, hogy valami előny, jó tétemény származzon, valamiféle haszon. Tehát ez a teljes képe az ébredéseknek. Amen? Ez a teljes képe, hogy Isten megjelenik köztünk. Nem csak megújulás, hanem megtérés, helyreállítás. Az igazi ébredés azt jelenti, hogy Isten lejön egy helyre, és erővel meglátogatja az egyházat. Sokkal több Isten dicsősége, mint Istennek a jelenléte. Az egy minőségi ugrás, változás, amikor a dicsőség lejön egy helyre. Az sokkal több. Az a kabod, az Istennek a dicsősége. Ami azt jelenti, hogy nehéznek, súlyosnak lenni. Fontosnak. Gazdagságot is jelent ez a szó, tisztességet jelent ez a szó. Azt jelenti, hogy fontos vagy. De tulajdonképpen az történik, amikor az Isten dicsősége kiárad egy helyen, hogy Istenből kisugárzik az ő tulajdonsága. Az egész tulajdonsága. Tulajdonságainak az összessége. Értitek? Tehát fontosság. Az Istennek az egész lénye kiárad az ébredésekben. Istennek a gazdagsága. Eszenciális kiáradása az Istenből. Megmutatja magát, megnyilvánítja magát az Úr. Ez történik az ébredések alatt. És én mondtam, Isten azért is jön, hogy megnézze, hogy vagyunk, meglátogat bennünket, és tudjátok, miért teszi ezt? Azért, hogy az elragadtatásra fölkészítsen bennünket. Higgyétek el, nem az élmények a lényeg, hanem én azt gondolom, hogy Isten fia felhasználja az Úrral való élményeinket is. És fontosak az élmények. Fontosak az élmények, mert Jézus is ugye megjelent a tanítványoknak, mondtam, felfedte magát az Emmauszi tanítványoknak. Fontos az élmény. Nagyon fontos az élmény. Ahhoz, hogy fenntartsa az állapotodat, hogy tud szemlélni az Úrnak a dicsőségét. Amen? Nagyon fontos. Egyébként ez az ószövetségi szó, az teljesen más, nem inkább ezt a szót mondom, ez a héber pakad, ami nagyon hasonlít erre az episzkeptomáj szóra, ez a meglátogás, tehát meglátogatás, hanem itt nagyon sokszor az Ószövetségben ítélet is történik Isten népén. Tehát ezért mondtam, hogy az újszövetségi ébredésben Isten korrekciókat is akar hozni. Tehát menjünk vissza akkor a jó erre, jó? Na most ahhoz, hogy valóban Isten dicsősége eljöjjön, az egyházban valamiféle állapotba kell kerülnünk. Valamiféle olyan állapotba, hogy először is felismerjük az állapotunkat, szembenézzünk az állapotunkkal, szembenézzünk az egyháznak az állapotával, és akarunk változni. Amen. Joel próféta, ez egy fantasztikus könyv, Krisztus előtt 8.-9. században írták. Nem tudják pontosan, hogy milyen király uralkodott, és sose lehet tudni benne, mert nem hangzik el a profétai könyvben, nincs róla szó, hogy milyen király uralkodás alatt történik. Azt mondják, hogy valószínűleg Joás, de még az ellenségről sincs szó. Az a lényeg, hogy felvázol egy egyházképet Joel. Felvázolja az egyházban, az ekkori állapotban egy sáskajárás történik. Sáska, szöcskő, cserebogár, egy átkozott állapotot ír le. Egy olyan állapotot ír le, amikor azt mondja, megmagyarázza az okot, hogy kifogyott az étel és italáldozat az Úrnak a házából. És úgy tűnik, hogy emiatt történt ez a sáskajárás. Úgy tűnik az ige alapján, hogy eltűnik a bor, a must és a gabona. Kesereg, mint szűz, aki gyászba öltözik az ő ifjúsága férjéért, kifogyott az étel, italáldozat az Úrnak házából. Gyászolnak a papok, az Úrnak szolgái. Elpusztítatott a mező, gyászol a föld, mert elpusztítatott a gabona, kiszáradt a must, kiapadt az olaj. Tehát a gabona elpusztítatott, az Isten igéje, a réma, az üzenet, amitől táplálva vagy. De itt szeretném hangsúlyozni, hogy nem arról a gabonáról van szó, ami csak üzenet számunkra, amit meghallgatunk hétről hétre, hanem amitől valóban réma, Mert én azt gondolom, hogy a rémával tudunk megelégedni. A réma, az isteni kinyilatkoztatást tud bennünket megelégíteni. Az egy dolog, hogy olvassok Isten igéjét, de teljesen más az, amikor tápláltak vagyunk az ige által. Amikor érzel, hogy eszel. Na most ezt szeretném fölteni. Mikor volt ez az életünkben, amikor valóban azt éreztem, hogy na most jól belaktam. Jól belaktam az Isten igével. Érzem, hogy tele vagyok. Hogy megérintett. Tehát azt mondja, hogy kifogyott a gabona, kifogyott a must, és kiapadt az olaj. A must az öröm. Laci beszélt arról, hogy a szabadság szelleme örömöt hoz az embereknek az életébe. Én azt gondolom, hogy az Istennel való kapcsolat is örömöt hoz az életünkbe. És kiapadt az olaj. Tehát a gabona, az Isten igéje, rémája, a must, az öröm, és az olaj. Ez a három dolog építi fel, úgy gondolom, a kereszténynek a szellemi házát. Az Isten igéje, az Istennek a rémája. A most az öröm. Nagyon fontos az öröm. Nagyon fontos az öröm. Néha emberek gyülekezetben nem úgy járnak, mint akik örvendeznek, akiket az Úr megváltott, mint akik halni járnak. Egyszerűen ez egy hőmérő az öröm. Hőmérő a réma. Van-e rémád? Van-e az életedben valóságos rémád? Mikor kaptál utoljára valóságos rémát? Van-e öröm az életedben? Valóban az Úrnak az öröme, tehát én nem arról beszélek, hogy elmész nyaralni és örömködsz, hanem az Úrnak az öröme valóban ott van-e az életedben. És van-e olaj? A Szent Szellemnek a jelenléte ott van. És mivel ez nincs az életünkben, a gabona, a must, az olaj, ezért jön a sáskahad. Kifogy az étel és italáldozat, és megtelik az egyház démonokkal. Ezt így higgyétek el. Szabad utat ad a démonoknak, hogyha az emberek nincsenek betöltekezve. És ezért mondom, hogy a betöltekezés, már többször beszéltünk erről a lányokkal is, hogy a betöltekezés számomra nem egy földre esés, hanem amikor telve vagy Isten igéjével. Telve vagy a Szent Szellemmel, több van benned, és kicsordul az a több. Tehát szó szerint, pléro, plérész, ugye a görög szó, telve vagy, kifogástalan állapotban vagy, jól vagy lakatva. Tehát a szellemi házunk, amire hangsúlyt kell tennünk ezekben az időszakokban, ha szeretnénk, hogy az Úr dicsősége újból eljöjjön a gyülekezetünkbe és az egyházba, legyél telve a gabonával, Isten igével. Tegyél meg mindent, és imádkozzál, hogy az öröm visszajöjjön az életünkbe. Ami a depressziót ugyanis eltávolítja, az az öröm. Az örömnek a szelleme. És igen, bizony, valljuk be, kiszáradt az öröm. Szeretném, de csak csekkoljátok magatokat. Jövök Isten tisztelete. Van-e bennem egy valóságos öröm, hogy találkozom az én megváltómmal, szabadítómmal, gyógyítómmal? Lelkesít egyáltalán, mit van? Lelkes vagyok? Van-e olaj az életembe? És ez a három végigvonul az Ószövetségen. Az igazi áldás egy emberen az, amikor van gabonája, öröme, és van olaj az életében. Ez az igazi áldás. A szellemi háza telve van. Amen. És ekkor készen állsz arra, hogy az Úr visszajöjjön. Tehát Joel felvázolja az állapotokat. Elmondja, hogy mi van. Mi van az egyházba. És utána ad egy megoldást. Azt mondja, hogy jajgatni kell újból a borért, a gabonáért. Sírjatok ti borivók, mert elvétetett a szátokból. Na most azt mondanám, hogy borivók, jelentkezzetek. Borivók, jelentkezzetek. Kerestetnek a borivók. Keres Isten azokat az embereket, akik nem tokai asszút isznak, hanem megrészegednek a Szent Szellemmel. A Szent Szellem jelenlétével. Jajgassatok! És Isten fia, azt gondolom, hogy akar adni, bármennyire is fura, mert ugye beszéltem az előbb arról is, hogy Jézus Krisztus nem csak az élményeket akar. De én azt gondolom, hogy az Isten fia, igen, akar lagzit. Akar mennyegzőt. Akarja a bort az életünkbe, a Szent Szellemnek a borát újból. Imádkozzatok ezért, hogy hol az öröm. Hőmérő. Hőmérő. Az Úrral való kapcsolatodban van-e öröm? Vagy csak a családoddal való kapcsolatodban van öröm? Az Úrral való kapcsolatodban ott van-e az öröm? És azt mondja, hogy a megoldás az, hogy menjetek bölgybe, imádkozzatok, keressétek az Urat. És azt mondja, hogy térjetek meg. Tehát úgy tűnik, hogy ebből az állapotból meg kell térni. Úgy tűnik, a langyosságból, amikor nincs az életünkbe az öröm, az Isten kenete, amikor nincs az életünkbe Isten dicsősége, meg kell térni. És azt mondja, hogy a szíveteket szaggassátok meg. És itt egy fordulat. De itt nem fejeződik be, Mert jól felvázolja az állapotokat, elmondja a megoldást, és utána azt mondja, hogy kárpótolni foglak. Kárpótolni foglak. Nézzétek csak meg. A megtérés után buzgó lett az Úrnak szeretete az ő földe iránt, és kegyelmezett az ő népének, és válaszlőn az Úr, és mondd-e az ő népének, ímé adok nektek gabonát, bort, olajat, visszaadom. Hát visszaadom. Mert nekem az örömöm, hogy te telve legyél. Alig várom. De benne van a kezem, mert az Ageusban is azt olvashatod meg a Hózsiásban, hogy megvonatott az étel-ital áldozat. Hogy az Úr vonja meg. Amikor nincs étel-ital áldozat, nincs ital áldozat, az Úr keze benne van ebbe. Higgyétek el, benne van az Úr keze, amikor nincs ébredés. Abban is benne van, mint mondtam, kettőnál a vásár. Nézi bennünket az Úr, van neki egy terve, de ha azt látja, hogy az életünkből kiszorulnak ezek a dolgok, akkor azt mondja, hogy megvonatik ez. És azt mondja, hogy visszaadom, megelégedtek vele, és örvendeztek és vigadtok az Úrban, az Istenetekben, mert megadja nektek az esőt igazság szerint, korai késői esőt hullat nektek az első hónapban. Halleluja! Dicsőség az Úrnak. Az örvendezés az a hívőnek a reakciója, amikor az Úrral találkozik, nem tudom, tudjátok-e? Az örvendezés az, amikor jön az Úr, és örülsz. És öröm van a szívedben, hogy eljöttem az Úrnak a házába, és vágyok az Úr dicsőségére. És Ageus próféta, ő Zakariásnak a kortársa volt egyébként, ugyanezt az állapotot írja le, ő azt mondja, hogy arról van szó, hogy sokkal jobban törődtök a magatok állapotával, mármint a világi állapototokkal, a sokkal jobban törődtök a földi életetekkel, a saját magatok házával, mint az Úrral. Azt mondja, hogy gondoljátok meg a ti utaitokat. Sokat vártatok, de imé kevés lett. Haza is hordtátok, de én ráfuvalok arra. Mi okáért, azt mondja a seregek ura. Az én házamért, amely romban áll, ti pedig siettetek kiki a maga házához. Ageus 1. Azért, nézzetek, azért vonták meg tőletek az egek a harmatot, azért vonta meg a föld az ő termését, és pusztulást rendeltem a síkföldre, a hegyekre, a búzára, és a borra, az olajra, mindarra, amit a föld terem. Hát Isten keze benne van. Isten keze is benne van, de mindezt azért, ahogy a Hózsiás mondja, a Hózsiás 2 talán, a Hózsiás 2 az odalapoztok, az a 847. oldal az ilyenfajta fordításban, ami Károli, ami nekem van. Azt mondja, hogy miért teszi ezt? Hózsiás 2:7. Mert nem vette eszébe, hogy én adtam neki a búzát. Nem értékelte. Nem volt hálás. A mustót és az olajat. És én sokasítottam meg ezüstjét és aranyát, amit ők a boára költöttek. Azért visszaveszem búzámat a maga idejében, és a mustomat is az ő divatjában. Mi ez a szó, hogy divatjában? Nem értem. Elragadom gyapjumat és lenemet, amelyek mesztelensége befedésre tettek volna. És megszüntetem minden örömet, ünnepét, újholdját, szombatját, stb. Stb. És nézd, mi történik? Mi történik egy száraz időszakban? Mi történik akkor, amikor az egyházban nincs Isten dicsősége? Az tulajdonképpen ez egy pusztai állapot. Azért íme csalogatom őt, a 13-as vers, elviszem őt a pusztába, és a szívére beszélek. Tudjátok, amikor pusztaság van, akkor minden elcsendesül. Utána már, amikor nem sürögsz, forogsz, akkor szembe kell néznünk azzal, hogy mi folyik valójában. Igen, mi folyik az életemben. Amikor pusztába vagy, akkor kiderül, hogy kik vagyunk valójában. Másrészt. Kiderül az, hogy be vagyunk-e töltve is. A puszta az a hely, ahol biztos kiderül, hogy te be vagy-e töltve Szent Szellemmel. Az 100%, mert ott mindenki jön. És akkor lenne azt mondja, hogy a szívére beszélek, és azon fogom, azon a napon, ugye, nem folytatom. Tehát Isten egy ilyen helyreálltást szeretne az egyházban, és azt gondolom, hogy ez az állapot kell ahhoz, hogy az Isten dicsősége újból visszajöjjön az egyházba, a gabonamust, olaj. Hangsúlyt kell erre fordítanunk, és figyelnünk kell erre. Nézzük meg a Ádám és Évát. Nem is olvasom föl, nem, mert Laci már fölolvasta a sztorit. Ádám és Éva egy olyan állapotban volt, azt láthatod, hogy Isten közöttük volt. Ez egy optimális állapot. Élő Isten ott van közöttük, jár. És ők azt gondolom, hogy ők az érzékszerveivel, szerveikkel is fölismerték, hogy Isten köztük van. Fölteszem a kérdést, Isten dicsősége ott volt? Úgy éltek a dicsőség között, természetes volt számukra az Istennek a dicsősége. Beszéltek az Úrral, kommunikáltak, imádták őt, teljesen természetes volt az Istennek a dicsősége. Nem féltek az Úr jelenlététől. Nem féltek az Úrnak a dicsőségétől. De az történik utána, hogy bűnbe esnek, és onnantól kezdve elkezdenek félni Istentől. Elkezdenek félni a dicsőségtől. Mert tudják, hogy bűnösek. Tudják, hogy nincs rendben az életük. De higgyétek el, én amire napokban jöttem rá, és pont valakinek mondtam, hogy a dicsőséget néha úgy látjuk, hogy mikor fogjuk elérni ezt a nagy dicsőséget? Mikor lesz ez a dicsőség? Olyan messze van tőle, mint Makó Jeruzsálemtől. De én azt gondolom, hogy Isten azt szeretné, hogy a dicsőség köztünk legyen. És van egy jó hírem, és meg fogjátok mindjárt látni, pár dolgot el fogok mondani, hogy az új szövetség a dicsőségre szól. Amen. A dicsőségre szól. Az Ószövetségben azt láthatjátok, ahol megjelent Isten felhőben, tűzoszlopban. Azt látjátok, ahol mennydörgések, villámlások voltak, a nép elkezdett félni, rettegni, remegni. Így van? Miért? Mert bűnösök voltak. Nem volt bűnbocsánat. Féltek. Féltek az Istennek a jelenlététől. Féltek az Istennek a kenetétől. És higgyétek el, nagyon sok ember azért fél, nem rólatok beszélek, tehát hogy magáról, a világiakról is, mert egyszerűen bűnösek, és félnek az Isten jelenlétre menni. És vagy elrejtőznek, vagy egyszerűen megriadnak, reszketnek az Úrnak a dicsőségétől. Sőt, amikor a 10 parancsolat után megtörténik a 10 parancsolat, utána azt olvasod, ez a 2 Mózes 20-ban van, ezt azért ezt megmutatom. A 2 Mózes 20-ban azt olvassuk, hogy mikor felolvassa a táblákat, az egész nép pedig látja vala a mennydörgéseket, a villámlásokat, a kürdzengését és a hegy füstölgését. És látja vala a nép megrémült, tehát reszkedtek az új jelenlététől, és hátrább álltak. Az Isten félő mindig közelebb megy Istenhez. Aki fél az Úrtól, egyre távolabb megy, hogy fel ne fedessenek az ő dolgai. Az Isten félő közelebb megy, hogy egyre hátrább álltak. Mert nem volt megváltás. Nem volt kegyelemnek az időszaka. És azt mondja, hogy mondának Mózesnek, te beszélj velünk, és mi hallgatunk. De az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne halljunk. Mózes pedig mondja neki, már ott az Ószövetségben mondja nekik, ne féljetek! Ne féljetek a dicsőségtől! Mert azért jött az Isten, hogy titeket megkísértsen, és hogy az ő félelme legyen előttetek, hogy ne vétkezzetek. Távolabb állt azért a nép, Mózes pedig közelebb menne. A nép megy hátrább, nekünk jó Mózes. Én azt gondolom, hogy az új szövetségben a názareti Jézus Krisztus elhozta a dicsőséget. És most már a dicsőség, és megmutatok egy-két igét, mert tudom nagyon jól, hogy néha több mindent igével kell megmagyarázni, mert az agyunk kicsit vallásos lesz. És mivel annyira ritkán látjuk a dicsőséget, ezért azt mondjuk, hogy nem, a dicsőségben biztos reszketnünk kell. A dicsőség annyira távoli. És a názareti Jézus Krisztusban elhozta számunkra az Atya a dicsőséget. Nézzük a Lukács 2-t. Én nem azt mondom, hogy ha a dicsőség kiárad, akkor nem esünk le a lovunkról. Nem azt mondom, hogy ha a dicsőség kiárad, akkor nem esek téldre. Hanem azt mondom, hogy nem lehet az a fajta félelem, ami az Ószövetségben történt, mert eljött a megváltás, eljött a bűnbocsánat, eljött az örömhír, és az örömhír az evangélium. Akiknek rendben van az életük Istennel, azok nem félhetnek az Isten dicsőségétől, amikor meglepi az egyházat. Higgyétek el, sok keresztény, akik vallásos szellemekkel esetleg át voltak itatva, félnek az Úr megjelenésétől. Ahelyett, hogy nem félni kéne, hanem meg kéne térni, és átadni az életünket az Úrnak, hogy az ő dicsősége újból ránk áradjon. A Lukács 2-ben, amikor megjelenik a názareti Jézus Krisztus, megszületik ugye Máriában, egyszerűen csodálatos. Jézus Máriában megszületik, ott hagyja fenn, megüresíti magát a dicsőséget, ott hagyja a tisztességét, ott hagyja a pompáját, mindent megüresíti magát. És azt olvasod utána, hogy valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak, künn a mezőn, és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. És íme az Úrnak angyala hozzájuk jött, és az Úrnak dicsősége körülvette őket. Nagy félelemmel megfélemlettek. Tehát Jézus ott hagyta a dicsőségét a mennyben, de amikor megszületik, mégis egy ízelítőt ad Isten, hogy a fia eljött a világba. A pásztorok ószövetségi módon elkezdenek rettegni, elkezdenek félni a dicsőségtől. És az angyal ugyanazt mondja, mint Mózes. Azt mondja nekik, hogy, olvasom tovább, ne féljetek, mert ímé hirdetek nektek nagy örömöt. A dicsőség azoknak az embereknek az életemek rende van, azoknak öröm, hogy a dicsőséget megosztotta az Úr. Nem félnek ettől a szótól, hanem vágynak az ő dicsőségére. Azt mondja, hogy néktek hirdetek nagy örömöt, mely az egész népnek öröme leszem, mert született nektek ma a megtartó, aki az Úr Jézus Krisztus a Dávid városában. Tehát mi ez az öröm, mi ez a kara? Az, hogy az evangélium van. Az, hogy bűnbocsánat van. Az, hogy rendezhetjük a kapcsolatunkat az Úrral. Az, hogy most már az Úr áttört az egeken. És a dicsősége meglátszik az egyházon. Meg kell, hogy látszódjon az egyházon, bocsánat. Ez pedig nektek a jele, bepójával találtok egy gyermeket, és hirtelensége jelenik meg az angyallal, mennyei seregek sokasága, akik az Isten dicsérik, és ezt mondják vala. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség és az emberekhez jó akarat. És higgyétek el, mert ugye beszéltem az élményekről is, ahogy biztos vagyok benne, hogy Isten jó szándékú emberektől, jó szándékú keresztények által, akik valóban az élmény nem akarják kihasználni, ha megjelenik köztünk majd az első fantasztikus csoda, az lesz az eredménye. Nálunk nem az, hogy elszállunk, hanem elkezdjük dicsőíteni az Urat. Amen. Mert kiváltja az ember természetéből, amikor Isten cselekszik, hogy elkezd dicsőíteni a teremtőjét. Hívőkről beszélek, sőt, pogányokról. Amikor a guta ütött, tehát meggyógyította Jézus, ott is, azt nem Lali olvasta föl pár héttel ezelőtt, álmélkodtak, és elkezdték az Isten dicsőíteni. Így van? Elkezdték az Urat dicsőíteni. Ez kiváltja bennünk a dicsőítésnek a magasabb szintjét. Ezért is kell imádkozni, hogy Isten meglásogasson bennünket, hogy utána a dicsőséget csak neki adjuk. Amen? És nem sablonosan most már dicsőség az Úrnak, dicsőség. Hanem egyszerűen a szellemből, a szívünkből, örömmel. Dicsőség az Úrnak! Dicsőség az Úrnak, hogy az Úr köztünk van, és cselekszik. Amen! Halleluja! Van a Máté evangéliumában is, ne lapozzatok ide-oda, a Mátéban is, a Máté 16 talán, Máté 15-ben. Nagy sokaság megy valahozzá, vitték magukkal a sántákat, vakokat, némákat, csonkákat, sok egyebeket, és oda helyezték őket a Jézus lábai elé, és mindegyiket meggyógyította. Úgyhogy a sokaság álmélkodik vala látván, hogy a némák beszélnek. A csonkák megépülnek. A sánták járnak, a vakok látnak, és dicsőítik az Izraelnek az Istenét. A dicsőség magasabb szintjét fogjuk megérteni, higgyétek el, amikor eljönnek az élmények. A dicsőség magasabb szintjét. Mi a dicsőség lényege? Az Atya, a Fiú, a Szentlélek teljes egységben van. Egyfolytában magasztalás folyik. A Fiú az Atyát, az Atya a Fiút, a Szent Szellem mind a kettőt. Ha megnézed, erről szól az egész. Dicsőítés, dicsőség az Atyának, dicsőség a Fiúnak. A mennyi se erről lesz tele. A probléma az, hogy mi ezt nem tudjuk mindig szívből mondani. Mert belül rende kéne lennie egy pár dolognak. Nézzük meg a Lukács 9. Szerintem nem véletlen, hogy így lett összeszerkesztve ez az írás. Jézus elmondja az ön megtagadásról szóló üzenetet. Mostanában többször elhangzik a gyülekezetbe. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, ugye? Elhangzik ez az üzenet, a tanítványok ott vannak, mindent hallanak. És utána azt mondja, lőn e beszédek után, mintegy 8. nappal, hogy maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot. Felment a hegyre imádkozni. 3 tanítvány fölvitt magával. És imádkozása közben az ő orcájának ábrázata elváltozik, és az ő ruhája fehér fénylőlön. És íme 2 férfiú beszél vala ővel, akik voltak Mózes és Illés. Akik dicsőségben megjelenvén beszélik vala az ő halálát, melyet Jeruzsálemben fog megteljesíteni. Pétert pedig és a verelevőket elnyomta az álom, amikor felébredtek, látták az ő dicsőségét. És ama 2 férfiút, akik vele voltak. Majd mindjárt folytatom. Tehát a názareti Jézus Krisztust azt látod, hogy a földi szolgálata alatt a benne lévő Kenet által gyógyított, én úgy hiszem, a benne lévő dicsőségből szolgált, gyógyította a betegeket. Szolgált. Itt azt látod, hogy most, itt ebben a történetben ő az Atya felé szolgál. Az Atyát imádja, az Atyát magasztalja. Az Atyát emeli föl, az Atyával kommunikál, és erre jön a mennyből válasz. Kiárad a dicsőség. Elváltozik az orcája. Az egész lénye sugárzik. Azért, mert most megmutatja a tanítványoknak, hogy milyen az, amikor a magasztalás a dicsőítés által leszáll Isten kenete. Leszáll az Úr dicsősége a tanítványokra, az egyházra. Látják őt, Péter elnyomja az álom. Tehát dicsőség az nem olyan, hogy valami azért mindig történik. Elnyomta őket az álom, de látták a dicsőséget. És ez a dicsőség más volt. Mert azt olvashatod, és sőt, sehol nem olvasod a Bibliában Jézus Krisztus mennybe menet előtt, hogy ez megnyilvánult volna. Tehát itt a názareti Jézus Krisztus visszakapja azt a dicsőséget, ami ott fönn van a mennybe. Rááradt az a dicsőség, amivel rendelkezett. És mindezt az Úrral való kapcsolatból. A hegyen imádom, dicsérem, fölviszem a tanítványokat, hogy ízelítőt kapjanak. Egyrészt, hogy mi történhet velük most, és hangsúlyozom, hogy most. És mi történik majd, mikor fölmegyünk a mennybe. Látszik, a tanítványok azt se tudják, miről beszélnek. Jó nekünk itt lenni. Csináljunk egy hajlékot neked. Illésnek, Mózesnek. Hát miért? És utána rögtön eltűnnek. Eltűnik a két Istennek a hőse. Tudjátok, miért tűnik el? Azért, mert őtek megharcolták már a hitnek a harcát. Őtekik már elég volt. Ezzel azt mondja a názareti Jézus Krisztus nektek. Most ti jöttök. Most arról van szó, hogy a ti orcátokon látszódjon meg az Istennek a dicsősége. Most arról van szó, hogy nem építünk itt hajlékot, hanem ti szemléljétek őt, ti imádjátok őt, és valóságá válhat ez a fajta dicsőség. És ez annyira megragadta a tanítványokat, hogy utána erről teljesen más módon beszélnek, mint a csodáiról. Ez nézd meg a Péter levele. Péter, nézd meg, mit mond Péter. Vagy János, aki azt mondja, hogy láttuk az Atya Isten dicsőségét. Láttuk a fiút, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. Láttuk az ő dicsőségét. Erről a dicsőségről beszélnek, mert annyira megragadta őket az a fajta kisugárzása Istennek, amit a názáreti Jézus Krisztus arcán láttak. És Jézus mindig ezt teszi. Oda csalogat a tűzhöz, oda csalogat minket a kenethez, azért, amit mondtam az Emmauszi tanítványokkal kapcsolatban, hogy éhesek legyünk. Hát azt akarta, hogy éhesek legyenek erre a dicsőségre. Valóság, higgyétek el, valóság új szövetségben. Új szövetség, higgyétek el, út a dicsőségbe. Valóság. Hogy az arcunk elváltozhat. Sőt, azt tudom mondani, hogy István, diakónus létére elváltozott az orcája. Telve volt hittel, szent szellemmel, erővel, kenettel. És azt olvasod, hogy az orcája, új szövetségben vagyok, tehát nem ószövetségben, többször fogom hangsúlyozni, a dicsőség nincs messze tőlünk. Nincs messze. A dicsőség közel van. És az orcája elváltozott. Olyannak látták az ő orcáját, mint az angyalnak az orcáját. Amen! Dicsőség az Úrnak! A dicsőségnek megváltoztató ereje van. Sőt, megmondom, a dicsőség az, ami megváltoztat. Semmi más. És a dicsőséget, a dicsőség szerepe az, hogy azt gondolom, hogy Isten úgy teremtette az embert, hogy szüksége legyen a dicsőségre. Ne tudjon élni a dicsőség megnyilvánulása nélkül. A dicsőség megjelenése nélkül. A 2 Korintus 3-ban Laci beszélt a szabadság szelleméről. Azt mondja, hogy mikor megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Mikor megtér a Szent Szellemhez, lehull a lepel. Mikor megtér az Atyához, lehull a lepel. És az ő mit mondott? Ószövetség. Istenem, annyira izgatott vagyok. 2 Korintus 3. Közel akarom a dicsőséget az életembe. Közel akarjátok? 2 Korintus 3. Csak ezt gyorsan felolvasom. Annyira természetesen beszél a Pál erről a dicsőségről. Annyira egyszerű, természetes. Azt mondja, mikor megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a szellem. És ahol az Úrnak a szelleme, ott a szabadság. És most figyelj. Mi pedig az Úrnak dicsőségét szemléljük fedetlen arccal. Ugyanazon ábrázatra átváltozunk dicsőségről, dicsőségre, úgy, mint az Úrnak szellemétől. Természetes velejárója, életünk közegének, atmoszféránknak kell lenni a dicsőségnek. Amen? Ha azt akarjuk, hogy az egyházba visszatérjen, akkor az otthonunkba is térjen vissza Isten dicsősége. A súlyos jelenléte, ami átváltoztat. Az ébredésekben az emberek drámaia megváltoztak. Az egész életük megváltozott. Az ébredés arról szól, hogy a hívők megújulnak, a bűnösök megtérnek, van, aki sír, van, aki zokog, van, aki elbúj, mert megtérésre van szüksége, van, aki nevet, örvendezik, de valami történik. És azt gondolom, hogy a dicsőség az, ami átformálja az embert. Semmi más. Csak van egy probléma, hogy a dicsőséget a Szent Szellem jelenléte fogja hozni. Az előbb azt mondtam, közel van a dicsőség. De a gyakorlatban azok az emberek fogják ezt átélni, akik a Szent Szellemmel egy minőségi kapcsolatban élnek. Hiszen azt mondja, hogy a Szent Szellem az, aki hozza ezt a szabadságot. És a Szent Szellem jelenlétéből lesz a dicsőség. A kenet nem itt fog eldőlni a szószéken, nem a pulpituson, hanem a belső szobában, az imakamrában. Az intellektualizmusunk meddőséghez fog vezetni. Kenet nélkül nem akarok élni. Ti akartok? Jelezzetek vissza! Most, hogy mondtam, beszélek már nem tudom mióta. Mit mondtok erre? Azt mondjátok, hogy ámen? Igen? Akartok kenet nélkül? Én nem akarok kenet nélkül élni. Akarom látni az egyházban az Isten dicsőségét helyreállni. Általában azok az emberek félnek a kenettől, vagy nem szeretik ezt, akiken magukon nincs kenet. Rettegnek ettől a szótól, vagy félnek. De nagyon fontos Istennek a jelenléte. Két feltétel van ahhoz, hogy sikeres keresztény életet biztosan éljetek. A látás és a lángolás. Látni az Úr dicsőségét, elváltozni és lángolni. Ugyanis arról szól ez a 2 Korintus 3, hogy először is, mivel mondtam, hogy élményeknek szükséges, hogy történjenek, és az igéből is, látnod kell az Úr dicsőségét. Hát először is látnunk kell a dicsőséget, hogy az meg tudjon változtatni, nem? Szembe kell nézni a dicsőséghez. Sőt, az eredeti szöveg azt mondja itt, hogy tükrözzük az ő dicsőségét. Na most ahhoz, hogy valamit tudjunk tükrözni, először látnunk kell. Bele kell néznünk a dicsőségbe, fedetlen arccal, hogy elváltozzunk. Dicsőségről dicsőségre. Hogy nézd meg a lapoz a 2 Korintus 4-ben, nem mondok hülyességet. Azért nem csüggedünk, sőt, ami külső emberünk megromol, a belső mindazáltal napról napra újul. Mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. A próbák, a nyomások alatt is. Isten dicsősége jutalmaz meg. Nincs visszavonva. Gondolkodjatok velem is ezen, mert én is ezen gondolkodok hetek óta. Azt akarom, hogy minden napjaimban ott legyen Isten dicsősége. Rendszeresen Istent lássam, működni, cselekedni. És elkezdett egy munkát szerintem a gyülekezetben, és ő folytatni szeretné. És úgy tűnik, hogy Isten a szenvedéseket fölhasználja arra, hogy a dicsőség növekedjen. Igen, az abcselben ezt látjuk. Igen, igen, valóban így van. A nyomorgattatások alatt az Isten dicsősége rajtuk volt, és növekedett. Arányban volt a dicsőség. 1 Péter 1:7. Isten hatalmőrész titeket hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsessebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre, dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. 3 dolog. Dicsőség, dicséret, tisztesség és dicsőség. Itt egy olyan fajta dicsőségről beszél Péter, amit majd az ő megjelenésekor is át fogunk élni. De az biztos, hogy a hitünk kipróbáltságától függ a dicsőség mértéke, amit kapunk. Nézzétek meg, pont ezen nem tudom, valakivel beszélgettem mai nap, valamelyik nap, és pont ezt mondtam, hogy nézzétek meg, mire vágyik az ember? Általában dicséretre, tisztességre és dicsőségre. És Isten azt mondja, mivel tudom, hogy ilyen az ember, hiszen én teremtettelek, az én üzenetem az számodra, hogy tedd le ezt. Tedd le ezt a dicséretet, hogy vágysz emberek elismerésére. Vágysz embereknek a tiszteletére. Egy nagy mérce egyébként. Mert én akarom odaadni ezt neked. És csak egyedül én. Azt mondja Jézus egy helyen, vagy valamelyik evangélium, ugye a farizeusokról, inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem Istennek a dicséretét. Ha itt olyan emberek fognak szolgálni ebbe a gyülekezetbe, akik valóban leteszik az emberek felé való megfelelést, leteszik a dicséretet, hogy dicsérjék ott, hogy méltányolják, tiszteljék őket, akkor az Úr meg fogja adni ezt. Mert akkor csak az Úrnak fogja ezt csinálni. Amen. Az Úr lesz a lényeg. Én erre vágyok, hogy az én hitem, a ti hitetek is velem együtt, ki legyen próbálva, és olyan súlyos legyen, hogy azt fogja mondani az Úr, odaadom a dicsőséget neked. Mert az Úr nem vonja meg tőlünk. Higgyétek el, többször mondom, részeseddé kell válni a dicsőségnek. Ott kell, hogy legyen az életünkbe. Dicsőség, tisztesség. Dicsőség, halleluja! Jézus Krisztus megjelenésekor, akit noha nem láttatok, szerettek. Akiben noha most nem látjátok, hisztek benne, kibeszéltetlen, dicsőült örömmel, örvendeztek, elérvén a hiteteknek a célját, a léleknek az üdvösségét. A Róma 4 pedig arról beszél. Nagyon komoly. Valóban Laci mondta, hogy ne csak a könnyű üzeneteket szeressük, hanem a súlyos üzeneteket. Azt mondja a Róma 4, nem, a Róma 2, bocsánat. Róma 2:6. Aki megfizet mindenkinek a cselekedete szerint. Azoknak, akik a jó cselekedetben való álhatatossággal, dicsőséget, tisztességet, halhatatlanságot keresnek örök élettel. Tehát keresheted a dicsőséget. Lehet célod az, hogy olyan erős hited legyen, olyan kipróbált hited legyen, hogy megkapd azt a dicsőséget, megkapd a jutalmat. Pál nem vallásoskodik. Régen azt mondtam, hogy én nem akarok jutalmat. Nekem elég egy vacsora a názáreti Jézus Krisztussal. Most már nem azt mondom, mert megnyitottam az ige. Emmauszi tanítvány lettem. Nekem kell a jutalom. Nekem kell a dicsőség. Igen, szeretném, hogyha az Úr megjutalmazzon engem. Szeretném, mert az ige mondja, hogy szeresd, vágy erre, hogy az Úr megjutalmazzon téged. Keresd áhatatosan a dicsőséget. Keresd a tisztességet, halhatatlanságot, de az Úrét, ne az emberek tiszteletét. És hogy jön ez? Cselekedetek által is. Az Istentől jövő cselekedetek által dicsőséget gyűjtünk a mennyben. Dicsőség adakok lesznek a mennyben. Minél többet cselekszünk Isten országáért. Istennek a királyságáért. Amen! Dicsőség az Úrnak. János 12. János 12. Ez is elhangzott. Azt hiszem, nem is tudom, Krisztián beszélt róla pár héttel ezelőtt, vagy már nem tudom, lehet, hogy kicsit régebben. Görögök azt mondják, látni akarjuk a Jézust. A görögök, tudni kell róluk, hogy ők mindig nagyságot, dicsőséget, pompát szerettek. Ők akarták a Jézust látni, akarták a nagy jeleket, nagy csodákat. Azt olvasod, hogy oda megy Filipp, szól Andrásnak, viszont András a Filipp szól Jézusnak, Jézus pedig felelt nekik, mondván, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek a fia. Jézus mindent tud, mindent lát. Most jött el az óra, hogy megdicsőítessék az embernek a fia. Bizony mondom neked, ha földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Aki nekem szolgál, engem kövessen. Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám, és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Most az én lelkem háborog, mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. De azért jutottam az órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet, szózat jött ezért az égből, meg is dicsőítettem, és újra meg is dicsőítem. A sokaság azért, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy menny dörgött, mások azt mondták, hogy angyal neki, szólt neki. Ez volt az a pillanat, amikor Jézus azt mondja, hogy én most behatolok abba a dicsőségbe, ami a mennyben az enyém volt, azáltal, hogy meghalok. A gabonamagnak el kell halnia az életünkben, a dicsőség, hogy találkozunk Istennek a dicsőségével. Nem megy másképp. A gabonamagnak el kell halnia. Egyszer hallottam egy prédikációt. Azt mondta valaki, nem tudom már ki volt, magyar volt. Honnan tudod, hogy meghaltál? Úgyhogy nem vagy az az öntelt ember mi régen. A gabonamagnak el kell halnia az életünkben. Ugyanis még egy pillére a dicsőségnek a szenvedés. Nem megy másképp. A testünket le kell tenni az Úr akarat előtt. Meg kell feszíteni a testünket. És oda kell szánnunk az életünket. Ha valóban akarjuk azt a dicsőséget, ami István életében ott volt. Így van? Dicsőség az Úrnak. Nem megy másképp. Az Isten fia készíti az egyházat. És az ő vágya az, és az ő akarata az, és meg van ígérve, hogy dicsőségben fogja azt az egyházat fölépíteni. Nem lesz rajta szeplő, ránc. Tehát nem leszünk ráncosak. Se szellemileg, se lelkileg. Dicsőségben akarja az egyházat előállítani, mire ő megjön. Kell a dicsőség? Merhetjük, kérhetjük azt, hogy jöjjön a dicsőségeddel, Uram? Kérhetjük azt, hogy az Ószövetségben, Mózes életében valóságá vált a dicsőség? Mennyivel inkább az Új Szövetségben? Az Isten fiai dicsőségének a szabadságára szabadít. Ugye ezt mondta Laci? Isten fia dicsőséges szabadsága. Erről volt szó. Az Isten fiaikhoz illik a dicsőség, illik a szabadság. És az egy dolog, hogy a világ nem látja az Istennek a dicsőségét. De ez változtat valamit? Nem. Semmit nem változtat. Mert a dicsőség az valódi. És az emberek nem tudják, hogy mi fog elkövetkezni. De meg fog történni majd valóságban, hogy az Isten fia beül az a dicsőségének a királyi székbe. És minden szem meg fogja ott látni. Amen. Lesz egy királyi szék is, amikor majd visszajön. Amikor majd vissza fog jönni, lesz egy királyi szék. A királyi szék meg az Ezékielnél is. Látjátok, hogy mindig dicsőséggel van tele. És be fog ülni ebbe a királyi székbe, a mi úrunk. Halleluja. Ma kijöntöttem a szívemet nektek, hogy mire vágyom, hogy mit szeretnék én. Úgy hiszem, az ige is azt szeretné, és úgy hiszem, hogy sokan. Ézsaiás 60. Kelj fel, világosodjál, mert eljött a világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Ószövetség. Mert íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek a te világosságodhoz. És királyok a neked feltámadt fényességhez. Amen. Szóval kell a dicsőség, hogy népek jöjjenek. Kell Isten ereje, kell Isten jelenléte. Egyre több kell belőle, hogy mi is átitatódjunk az ő dicsőségével, az ő szent jelenlétével. Dicsőség az Úrnak. Azt mondja Jób, hogyha megvizsgálna engem, olyan lennék, mint az arany. Az Úristen a szívek vizsgálója, a vesék vizsgálója.